Ha én most egyet hátralépek, és ezt az egész COVID történetet ebben az évben csak abból a szempontból nézem, hogy mit gondolunk arról, hogy ugye mi a munka jövője, vagy a munkamódok jövője, akkor tulajdonképpen ebből a szempontból, hangsúlyozom, nem egészségügyi vagy más szempontokból, hanem ebből a szempontból sok pozitívumot lehet látni.
Az emberek többsége valószínűleg még sosem töltött annyi időt otthon, mint a 2020-as évben. A koronavírus járvány elleni koordinált fellépés ugyanis szigorú távolságtartást követel, ami komoly kihívás elé állította a dolgozókat és a munkaadóikat is. Sokan kénytelenek voltak kitalálni, hogy hogyan is tudnának otthonról dolgozni, az olyan munkakörökben pedig, ahol ez egyszerűen nem volt megoldható, sokan elveszítették az állásukat. A járvány végeztével viszont ebben sem áll majd vissza minden a 2019-es normalitásba. Sokan már sohasem fognak ugyanúgy, ugyanott vagy ugyanabban a munkakörben dolgozni, mint a járvány előtt. Ez a pozitív, a 444 podcast sorozata arról, hogyan alakítja át világunkat és életünket a koronavírus járvány. Én Csurgó Dénes vagyok, a 444 újságírója. A mai adásban annak járunk utána, hogy hogyan hat a koronavírus az életünk egyik leginkább meghatározó részére, arra, ahogy és amit dolgozunk. Ez először azt fogjuk megnézni, hogy mire számíthatnak a járvány után azok, akiknek meg kellett tanulniuk otthonról dolgozni, majd azt, hogy mi segíthetne azoknak, akik a járvány alatt elveszítették a munkájukat. A járvány miatt 2020 tavaszára gyakorlatilag kiürültek az irodaházak, aki csak tehette, elment home office-ba. Mindez elég nagy kihívásnak tűnhetett a dolgozóknak, akik megszokták, hogy 9 és 5 között a munkahelyükön dolgoznak, utána pedig máshol nem dolgoznak. És a cégvezetőknek is, akik hozzászoktak, hogy naponta látják a beosztatjaikat az asztalaiknál. Viszont ahogy Kocsis Ádám, a Boston Consulting Group tanácsadója elmondta nekünk, a legtöbb munkahelyen meglepően könnyen ment az átállás.
Azok a vállalatok, akikkel én beszélek, iparágakon átívelve, meg egyébként országokon is átívelve, azoknak szinte mindenkinél igazából volt egy pozitív meglepetés a tekintetben, hogy ez mennyire jól megy. És a meglepetés az nem feltétlenül a technológiára vonatkozott, mert az, hogy a különböző távmunkát segítő szoftverek működnek, ez szerintem már nem lepett meg annyira senkit, hanem inkább arra, hogy a viselkedés, a kultúra, az együttműködés az egy ilyen helyzetben mennyire gyorsan ki tud alakulni, és hogy tulajdonképpen egy csomó dolog, nyilván nem minden, és ezt munkakörre válogatja, meg szervezeti egysége, de hogy egy csomó minden igenis elvégezhető legalább olyan minőségben távmunkában, meg távkooperációban, mint helyben. Én azt látom, hogy nagyon sok szervezet törekszik arra, hogy abból, amit most megért, meg tapasztalt, sok elemet megtartson. Igazából úgy tekintenek ezek a szervezetek, meg mi is erre az egész élményre, mint ami tulajdonképpen nem tartalmilag nem hozott nagyon új dolgokat, hanem meglevő dolgokat gyorsított fel. Tehát nekem volt olyan ügyfelem, aki nagyon nagy vállalat, aki elmondta, hogy másfél évig küzdöttek azon, hogy mondjuk az elektronikus aláírást a pénzügyi szervezet bizonyos részébe bevezessék. Amikor a COVID kitört, akkor ezt 3 nap alatt bevezették, és kiderült, hogy azóta működik. Vagy egy más, teljesen más iparban, egy más szervezetben ugye évek óta gondolkodtak azon, hogy bizonyos találkozókat, amik a nemzetközi szervezet nemzetközi részével zajlanak, ugye, hogy általában elrepültek havonta, vagy akár 2 hetente különböző országokba, mert úgy érezték, hogy mégiscsak az tud működni, amikor jelen vannak az emberek, és most kiderült, hogy ez igazából videokonferenciával szintén jól működik. Vagy az, hogy bizonyos folyamatokat mennyire digitalizálnak, ugye ez a digitalizáció az a vállalatokon túlmenően a lakosság körében is ugye nagyot lépett előre. Tehát olyan emberek, meg olyan korosztály, meg olyan kultúrai emberek, akik korábban ockodtak attól, hogy mondjuk digitális banki szolgáltatásokat vegyenek igénybe, egy hét alatt megtanulták. Ezek a dolgok múlt korábban is itt voltak, tehát mondjuk home office is létezett már sok éve a vállalatokban, csak a vállalatok legtöbbje nem igazán használta, nem illett ezt úgy használni. Ez az egész krízis, ez gyakorlatilag meglevő trendeket, legyen az digitalizáció, legyen az távmunka, legyen az egy megnövekedett flexibilitás sok mindenben. Egyszerűen legyen az odafigyelés arra például, hogy mennyire, milyen az embereknek az egészsége, és most nem csak a COVID egészségre gondolok, vagy vírus jelenlétre, hanem a mentális egészsége, tehát hogy a stressz szint milyen egy szervezetben. Ezekkel korábban is foglalkoztak vállalatok. De most, ha korábban foglalkoztak, most mondok egy hasonlatot, nem tudom, 1-10-es skálán mondjuk 2-eset, akkor most meg foglalkoznak vele, nem tudom, mondjuk 8-asat. Tehát felgyorsította ez az egész ezeket a trendeket, és mi azt várjuk, hogy sok minden ebből maradni fog. mert amúgy is létező trendeknek a felgyorsulását éltük meg.
Persze az, hogy ki tudott egyáltalán átállni az otthoni munkavégzésre, az leginkább a betöltött munkakörtől, és ezzel együtt a munkaeszköz igényétől függ. Hogy egész pontosan mennyi ember tudott elmenni home office-ba és folytatni nagyjából ugyanúgy a munkát, arra nincsenek teljesen megbízható adatok, de Elizabeth Reynolds, az MIT Egyetem kutatójának becslése szerint az Egyesült Államokban a munkaerő nagyjából 40%-a tudott átállni a távmunkára. Kocsis Ádám is hasonlóan látja, hogy a dolgozók hány százalékát érintette ez a változás. Elmondása szerint pedig még az olyan munkakörökben is vannak próbálkozások, hogy a dolgozók legalább részben otthonról tudjanak dolgozni, ahol ez elsőre nem tűnik lehetségesnek.
Ugye ez nagyon vállalattól függ, tehát hogyha mondjuk egy bankról beszélünk, akkor nyilván sokkal nagyobb százalékát, mint hogyha mondjuk egy olajvállalatról beszélünk, vagy egy gyógyszercégről beszélünk. Tehát olyan munkakörök, amik alapvetően eszközhöz, vagy egy gyárról beszélünk, tehát olyan eszközhöz kötöttek, hogy én nekem ott kell lennem a finomítóba, vagy ott kell lennem a gyárba, vagy rossz esetben ott kell lennem a kórházba, ugye ezeket nem lehet távmunkába végezni. Én nekem nincsen pontos számom, mondom, és vállalattól függ, szerintem ilyen nemzetgazdasági szinten talán, de ez nem egy pontos adat, olyan talán 30-40% lehet, ahol ez nagyon dominánsan tud működni, van egy olyan további valahány százalék, ahol kisebb mértékben, és akkor van, ahol óvatosan fogalmazok, hogy egyáltalán nem, mert vannak erre kísérletek, hogy akár mondjuk termelésen, vagy eszközökkel dolgozó, tehát olyan eszközökkel dolgozó munkakörökben is, amiket nem lehet hazavinni, mert egy autógyárat nem lehet hazavinni, vagy egy erőművet, de hogy ott is próbálják úgy a jövőben felbontani a munkát, vagy a munkaegységeket, például amikor az emberek tanulnak, vagy tréninget végeznek, vagy adminisztrálnak, vagy riportot írnak, vagy valami más hasonló folyamatot végeznek, hogy nekik is lehessen valamennyire távmunkába lenni. Nyilván egy ügyfélszolgálatos munkát sokkal inkább el lehet végezni távmunkába, mint egy gyári munkát. De összességében azt mondanám, hogy talán közel fele a munkaköröknek erre alkalmas, de nagyon iparágfüggő.
Viszont annak a 30-40%-nak, aki meg tudta oldani a távmunkát, ahogy már említettük, sokkal zökkenőmentesebben ment az átállás, mint azt sokan sejtették. Hogy technikailag megoldható az, hogy ne kelljen bejárni az irodába, utólag visszagondolva nem is volt kérdés. Sok munkahelyen már évek óta alkalmaznak valamilyen munkavégzést segítő szoftvert, így sokszor még az egymás mellett ülő kollégák is online kommunikáltak egymással. A kihívást inkább az jelentette, hogy a dolgozók kialakítsák azt a rutint, hogy ugyanabban a térben tudjanak dolgozni, amiben amúgy minden mást is csinálnak, ezzel együtt pedig az idejüket is máshogy kell beosztaniuk. Hogy kinek milyen élmény volt a home office, az függ attól, hogy valakinek kellett-e mellette még a gyerekeivel is foglalkoznia, akik a járvány miatt nem tudtak iskolába menni, vagy hogy volt-e elegendő tér a lakásban, hogy mindenki nyugodtan tudjon dolgozni. Kocsis szerint viszont az érintettek kétharmadának, háromnegyedének pozitív tapasztalat volt a távmunka. Ez persze nem jelenti azt, hogy többet egyáltalán nem akarnak majd bemenni az irodába, de az biztos, hogy az iroda mint olyan megváltozik majd.
Szerintem nem lesz vége az irodának, de alakulni fog az, hogy mire használjuk az irodát. Tehát sokkal kevésbé lesz az jellemző, hogy én elmegyek, mondjuk napi két órát ingázok egy nagyvárosba, vagy akár többet a világ, ugye számos nagyvárosában akár az ember több órát is ingázik, és elmegyek egy távoli épületbe azért, hogy elvégezzek egy olyan munkát, amit tulajdonképpen ingázás nélkül is el tudnék végezni. Tehát egy csomó tevékenységért nem fogunk bemenni a vállalat által nyújtott központi helyre. Ugyanakkor nem gondolom, hogy ez meg fog szűnni, mert más dolgokért, együttműködésért, workshopokért, amiket egyébként lehet táv technológiával is tartani, de mégis más személyesen találkozókért és a többi csoportmunkáért, azért meg el fogunk menni. Én nem gondolom, tehát ez iroda meg fog szűnni, mint olyan, hanem azt gondolom, hogy át fog alakulni, másra fogjuk használni. Ez hat majd arra is egyébként, hogy hogyan kell belülről kinézzen, milyen termek kellenek bele, mi a funkciója. Versenyezni fog az iroda tulajdonképpen egyéb helyszínekkel. Egyéb helyszín ugye lehet valakinek az otthona, de lehet az otthonához közeles mondjuk ilyen shared office space, amit ki tud viszonylag olcsón bérelni, de 10 percre van szemben azzal, hogy mit tudom én mondjuk másfél órára legyen. Tehát szerintem meg fognak maradni az irodák, vállalatok meg fogják ezt tartani, de másra fogják használni, és a vállalat abban is fejlődni fog, már fejlődik, hogy ugye sok éven át maga egy iroda, egy szép irodaház az egy kultúraformáló tényező volt. Tehát azonosította az ember a szervezetet, vagy részben azonosította azzal az irodával, vagy helyjel, amit az biztosított, és vállalatok erre sokat költöttek. ez is szerintem bizonyos szempontból meg fog maradni, de ha én egy vonzó vállalat akarok lenni, akkor nem elég az, hogy nekem egy szép és nem tudom adott esetben ilyen-olyan plusz paraméterekkel rendelkező, fenntartható, zöld és a többi nem irodám van, hanem azt is tudnom kell biztosítani, hogy azoknak, akiknek mondjuk ez messze van, milyen alternatív lehetőséget adok. Tehát mennyire vagyok flexibilis abban, hogy elviseljem azt, vagy nem azt, hogy elviseljem, hanem hogy nagyon jól tudjak működni abban a helyzetben, hogy valaki nem jön be, vagy nem annyiszor jön be.
A járvány után, amikor a távmunka már választás kérdése lesz, és nem kényszer, a vállalatok nagy része várhatóan egyfajta hibrid rendszerre áll majd át, ami a távmunka és az irodai munka valamilyen egyvelege lesz. Bár a járvány alatt sok véleménycikk jelent meg arról, hogy az irodák amúgy is rettenetes és lélekülő helyek voltak, azért sok olyan előnye is van a közös munkavégzésnek, amit nehéz reprodukálni online. A közös kávézások, ebédek, spontán interakciók sokat hozzátesznek a munkahely társas szövetének kialakulásához, amikre alapozva az otthoni munkavégzés is könnyebb. És bár számos előnye van annak, ha valaki otthonról dolgozik, biztos sokan érzik a járvány alatt, hogy így elég magányos és elszigetelt az ember. Ezért a jövőben valószínűleg hetente 1-2 napot járnak majd be az emberek az irodába, ahol már lehet, hogy fix asztaluk sem lesz, hanem egy alkalmazásban kell majd helyet foglalniuk. Az iroda pedig inkább a közös munkára szolgál majd, és nem arra, hogy mindenki a gépe fölé görnyedjen. Hogy az irodában és az otthon töltött idő hogyan oszlik el, az persze minden egyes munkahelytől, sőt inkább minden egyes főnöktől függ majd, attól, hogy ők hogyan tartják menedzselhetőnek a csapatukat. Viszont változnia kell annak, hogy a vezetők mit várnak el a beosztottjaiktól, ahogy az is átalakul, hogy a dolgozók mit várnak el a cégektől.
Ugye a munkaadók részéről, vagy a vállalat részéről, vagy a vezetés részéről ugye mindig van egy nagy kérdés, hogy ez a bizalom kérdése. És ugye van egy ilyen klasszikus fogalom, hogy ugye van a kontroll illúziója. Tehát, hogyha az én kollégáim, vagy az én embereim ott ülnek az épületbe, és én meg ott ülök szintén ugyanaz az emeleten, vagy egyen följebb valami másik szobában, vagy ugyanabban a szobában, hogy akkor én jobban kontrollálom azt, hogy mi történik, és hogy ezek az emberek valóban hasznos tevékenységet folytatnak. Ugye ez a kontroll illúziója, és hosszú évtizedeken át ugye a menedzsmentnek azért volt egy ilyen jellege, hogy a főnök ugye ilyen értelemben látja, és uralja azt, hogy mi történik. Azért használják az illúzió szót, mert hogy ez akkor se feltétlenül valósul meg. Tehát nem attól végeznek az emberek hasznos és a dologhoz lényegileg értéket teremtő tevékenységet feltétlenül, hogy ott vannak. És ez az, amit ez a járvány így megmutatott, és ebben változik a vállalat is, meg változnak az emberek is. Tehát a vállalat meg a vezetés annak egyszer meg kell tanulni, amit egyébként amúgy is kellett tanulni, egész más dolgok miatt. Agilis munkamód és más terjedőben levő munkamódszerek miatt, vírustól függetlenül, csak a vírus ezt megint fölgyorsította rettenetesen, vagy hát pozitívan, nem rettenetesen, nagy mértékben használjuk ezt a szót. Tehát meg kell tanulni azt, hogy sokkal jobban egyrészt bízom az emberekben, hogy értelmes dolgokat csinálnak, másrészt pedig az egész vezetésem alapvetően áttolódik, és én kevésbé a mit csinálokról beszélek, meg a hogyan csinálokról, hanem az értelmes eredményeket nézem. És azokkal foglalkozom, mint vezető, és nem azzal, hogy állandóan ellenőrizzem, hogy egyébként ki mit csinál, hanem azt, hogy mi az eredmény, és mi jön abból ki, és ez hogyan hasznosul. És ez egy nagy tanulás a vállalat, meg a vezető számára is, és ez változtatja, tehát a kérdésre visszatér, hogy az elvárást, hogy mit vár el a munkavállalótól. Tehát a munkavállalótól ebben az értelemben nagyobb önállóságot, bizonyos értelemben elkötelezettséget vár, és autonómiát. A munkavállalói oldalon pedig autonómiát kap, adott esetben elvár ezzel kapcsolatban bizonyos fajta támogatást, tehát van ennek egy praktikus szintje, hogy akkor én szeretnék otthon egy képernyőt, vagy egy széket, vagy nem tudom. És ez oké, tehát ennek van egy szintje, és vállalatok ezt előbb-utóbb be fogják lőni, hogy akkor mennyit akarnak erre szállni, meg mennyit nem, meg ez hogy tud működni. Vagy adott esetben csökkentenek irodafelületeket, és azt a pénzt, amit arra költöttek, arra fordítják, hogy az embereknek az otthoni környezetét munkaalkalmassábbá tegyék. Tehát van egy ilyen szintje a munkavállalói elvárásoknak, és akkor van egy olyan szintje, hogy kapjon meg azt a flexibilitást, amit ez biztosít nekem. Tehát azért, ha belegondolunk, napi 2 óra ingázásnak az elkerülése, az mindnyájunk életében azért a sok idő. És annak az időnek egy részét akár vállalat által támogatott fejlődésre tudom tölteni, ami ugye megint függetlenettől marha nagy téma, vagy pedig a saját magam, tehát szabadidőmre tudom fordítani, azért az nagy plusz egy munkavállalónak is. Tehát ő meg ezt várja el, hogy legyen ilyen. Tehát én például azt gondolom, hogy nagyon sok helyzetben, főleg olyan szakmákban, amik keresettek, vagy ahol tehát munkavállalóért küzdenek a vállalatok, azért sok ilyen van, nem nagyon lehet majd a jövőben engedni, hogy egy vállalat ne biztosítson egy flexibilis lehetőséget. Tehát én kevésbé hiszem azt, hogy azt fogja tudni mondani egy vállalat, hogy de már pedig ide minden nap be kell jönni, és ez csak így fog működni.
A munkavégzés és az iroda átalakulása a tágabb környezetünkre is hatással lesz. Ha ugyanis nem kell majd annyi dolgozónak bejárnia a belvárosokba és az üzleti negyedekbe, akkor a városok maguk is át fognak alakulni. Az Egyesült Államokban már jól látható trend, hogy felértékelődnek az elővárosok és kertvárosok, ahogy a jókereső középosztály számára egyre kevésbé vonzó a belvárosban élni. A szuburbanizáció már a járvány előtt is elkezdődött, de akkor sokan inkább azért kerestek lakást a városok szélén, mert a belvárosokban annyira fölmentek az ingatlanárak. A jövőben viszont már azért is vonzóbb lehet a kertváros, mert ott nyugodtabb környezetben lehet majd dolgozni. Az is elképzelhető, hogy a cégek is alkalmazkodnak majd ehhez a trendhez. A világ egyik legnagyobb ingatlanos cége, a Cushman & Wakefield szerint sok vállalat azt tervezi, hogy egy központi belvárosi iroda helyett több kisebb irodát nyit a külvárosokban. Mindezek hatására a városok szétterülhetnek, újabb, kisebb központok jöhetnek létre a belvárostól távol. De nem csak a városon belüli ingázások, az üzleti utak is megritkulhatnak majd a járvány után.
Szerintem le fog csökkenni, tehát nem fog eltűnni. Nyilván azok, akik mondjuk nagyon sok iparágban, nagyon sok különböző dolgokért utaznak az emberek, de hát ugye ez egy teljesen bevett dolog. És én azt gondolom, hogy nyilván vissza fog térni, tehát nem ott fogunk tartani, ugye olvashattuk a minap, hogy a reptérforgalma az 1973-as szinten van, most nyilván ez turizmusnak is köszönhető jó rész, de hogy nem azt akarom mondani, hogy nem lesz utazás, lesz utazás, de mondjuk mi korábban egy adott munkakörben valaki mondjuk havonta elment egyszer egy más európai országnak a nagyvárosába valami fajta rendszeres meetingre, az most nem fog elmenni havonta, csak mondjuk negyed évente. Hát, és hát nagyon sokan nem havonta mentek, hanem hetente. Ami egyébként megint szerintem egy pozitív dolog, mert ugye közben meg CO2-ről, meg fenntarthatóságról beszél mindenki, és hát azért ez nem kevés kilométer meg CO2. De ennél tovább megy a dolog, mert maga az ügyfélkapcsolat, tehát mondjuk sales funkciókban, vagy ügyfélorientált funkciókban is, mivel átmentünk azon a tapasztalaton mindenki, akin átment, kiderül, hogy ilyen munkákat is sokkal nagyobb részben lehet online végezni. Ami nem azt jelenti, hogy nem lesz személyes találkozó, csak mondjuk csökkenni fog, nem tudom, iparága váltogatja 20-30-40%-kal. Ami, hogyha megnézzük egy vállalati szintet, azért az sok idő, meg sok pénz.
Ahhoz viszont, hogy ez a hibrid felállás működni tudjon, még meg kell tanulnunk otthon dolgozni és elkülöníteni a munkát és a szabadidőt, annak ellenére, hogy az életünknek ez a két része egy helyre költözött. Ez pedig egyelőre nem megy olyan jól, ugyanis távmunkában az emberek többsége jóval többet dolgozik. Kocsis szerint ez pedig már a munkáltatóknak sem érdeke.
Ez egy érdekes jelenség. Tehát általában arról számolnak be, nekem ez a tapasztalatom mindenféle felmérésekben az emberek szerte a világon. Mi is végeztünk különböző országokba, meg a személyes tapasztalataim is ezek, hogy többet dolgoznak. Aminek valószínűleg több oka van. Egyrészt nem vagyunk gyakorlottak ebben a felállásban, tehát nehezebb megállt mondani neki, hogy a határ el van mosódva, mert ugye én is most reggel fölkeltem, és erre az interjúra átjöttem egy másik helységbe itt, ahelyett, hogy elmentem volna a városnak egy másik pontjára, egy irodába. Tehát a határa a magán meg a munka között ugye sokkal összemosódottabb, és nem vagyok gyakorlott abban, hogy hogyan védjem jobban a magánidőmet, míg amíg mondjuk a metrón ültem, addig valószínűleg nem telefonáltam, vagy legalábbis nem munkaügybe. Tehát, hogy a határt nehezebb tartani, ez is egy dolog. Nyilván a vírus okozta krízis egy ilyen felfokozott, sok helyzetben több munka volt, tehát át kellett állni, meg kellett teremteni, új csatornákat kellett nyitni, meg kellett tanulni, és a többi, és a többi, tehát ebben ez is benne volt. Tehát alapvetően van egy ilyen jelenség, hogy az embereknek a nagy része nem arról számol be, hogy hát otthon ül, és akkor nincs mit csináljon, hanem arról számol be, hogy már este 9 van, és még mindig dolgozik, vagy kinek korábban meddig tartott a munkaideje, akár későbbig is. De szerintem ezt meg fogjuk tanulni. Tehát ugye eltelt, nem tudom, 6 hónap ebből a történetből. Ezt meg fogjuk tanulni, és vissza fogjuk próbálni szorítani a dolgot a kezelhető nagyságrendbe.
És amúgy ezt a munkaadóknak érdeke valahogy mitigálni, vagy segíteni a dolgozóinak?
Szerintem érdeke. Érdeke, tehát nem cél az, ugye lehet azt gondolni, hogy ilyen, nem tudom, milyen 19. századi felfogás, ugye, hogy akkor minél többet dolgoznak, annál jobb. Na most nyilván egy pontig ez így van, egy pont után meg már nem így van. És én azt láttam, hogy a világ arra fele megy, hogy a munkaadónak nem a munkába bele rokkanó munkavállaló az érdeke, hanem egy fenntarthatóan, hatékonyan dolgozó munkavállaló az érdeke. És a hatékonyban egyszerűen az ember természete miatt az is benne van, hogy az illető, nem tudom, magánéletet él, meg alszik, meg sportol, meg egyéb dolgokat csinál. És én azt látom, hogy munkavállalók, vagy munkaadók ezzel foglalkoznak. Tehát vannak tréningek, vannak oktatások, vannak, nem tudom, akár szoftverek is, vagy appok, amik az embereket abban segítik, hogy menedzseljék a saját idejüket. Na most az egy megint más kérdés, hogyha éppen gazdasági krízis van, akkor mondjuk ki hogyan tekint a munkahelyére, és mennyit dolgozik többet, vagy nem azért, hogy ott az megmaradjon, vagy túléljen, vagy mit csináljon, és kezelje azt a krízist, tehát ez van. De ugye de ezt megfigyelhettük dotcom válság idején is, vagy egyéb válságok idején is, hogy a gazdasági krízisnek még van egy más típusú hatása, hogy az emberek hogyan dolgoznak, meg mennyit dolgoznak, meg mennyire elkötelezettek, meg féltik az állásukat. Ez egy dolog. De önmagában az, hogy mondjuk így, hogy hibrid munkamódban fogunk dolgozni a jövőben, ez nem kell, hogy azt eredményezze, és a vállalatnak sem az az érdeke, hogy ebbe ott a mindenki látástovakulásig kiégjen.
Európában és világszerte viszont millióknak valami egész máshoz, sokkal rosszabbhoz kell majd alkalmazkodniuk, ahhoz, hogy a járvány során elveszítették a munkájukat. A járvány első hulláma alatt 5,5 millióan vesztették el az állásukat az Európai Unióban, a második hullámmal bevezetett újabb korlátozásokkal pedig ez várhatóan tovább növekszik majd. Ez persze minden gazdasági válságnál hasonlóan néz ki. Sarle Ágota közgazdász, a Budapest Intézet vezető kutatója szerint viszont a koronavírus okozta válság munkaerőpiaci hatása több szempontból különbözik a korábbi válságoktól.
Nem nagyon volt korábban olyan válság, ami ennyire sokféle aspektusát érintette volna a gazdaságnak. A kínálati oldalt, a keresleti oldalt is. Van benne egy ciklikus elem, tehát ami minden ágazatot érint, és mindenhol egy nagyjából hasonlóan csökkentette a keresletet és a kínálatot is, tehát például az, hogy megbetegedtek dolgozók, vagy karanténba kerültek, az mindenhol előfordulhatott, és van benne egy szerkezeti elem is, ami bizonyos ágazatokat jól vagy rosszul érinthetett, tehát mondjuk a gyógyszertárakban ott nőtt a kereslet, a turizmusban és a vendéglátásban pedig drasztikusan visszaesett. És nem nagyon volt korábban olyan válság, ami ennyire összetett jelentkezett volna. Ami még nagyon különösen benne a válságban, az a dolognak a kiszámíthatatlansága. Mert a korábbi válságoknál nagyjából azért lehetett tudni, hogy milyen természetűek, hogy persze mindig kihívást jelentett, hogy megbecsüljék az előrejelzők, hogy az elemzők, hogy egy vagy két vagy három év múlva jön a fellendülés. De volt már annyi tapasztalat a válságok természetéről, hogy nagyjából meg lehetett becsülni, hogy ezek meddig tartanak. Most pedig egy olyan válságban vagyunk, ahol nagyon, nagyon kiszámíthatatlan, hogy ez meddig fog tartani, ami nyilván nagyon megnehezíti a szakpolitikai döntéshozóknak is a helyzetét, tehát milyen intézkedéseket hozzanak, és a piaci szereplőknek is a helyzetét, hogy érdemes-e fenntartani a termelést, érdemesebb reménykedni abban, hogy ha megtartják a munkaerőt, együtt tartják a csapatokat, akkor rövid távon, hogy hamar elmúlik a válság, és jobban megéri megtartani az embereket, mint elbocsátani, és újra új embereket keresni. Ezt most lényegében senki nem látja előre, ami megint csak különlegessége, vagy különleges aspektusa ennek a válságnak.
Ahogy minden válság, ez is a fiatal munkavállalókat érinti talán a legrosszabbul. Az Európai Unióban eddig a legfrissebb adatok szerint 3 millió 25 év alatti veszítette el az állását, és még vannak pár millióan, akik csak most léptek volna ki a munkaerőpiacra. Számukra maradandó negatív hatásai is lehetnek annak, hogy az iskolából kikerülve nem tudnak elhelyezkedni.
Azok a generációk most kerültek ki középiskolából vagy felsőoktatásból, tehát májusban, júniusban végeztek, szeptemberben kezdenek el munkát keresni, azok azzal szembesülnek, hogy nincsenek álláshirdetések. Részben munkanélküliség van, részben még az is belejátszik ebben, hogy nehéz is interjúkat bonyolítani, illetve hogy nem lehet látni, hogy mi fog történni. Tehát a kiszámíthatatlanság is rátesz erre egy lapáttal, tehát még azokban a szektorokban is, amiket nem érintett olyan mélyen a válság, még ott is előfordulhat, hogy egyszerűen csak elhalasztják az állásinterjúkat azzal, hogy biztonságosabb kivárni, illetve hát hamar januártól lehet személyes interjúkat is bonyolítani. Ami ugye azzal jár, hogy ezek a pályakezdő generációk most 3-4-5 hónapos munkanélküliséggel kezdik a pályafutásukat. Ugye ennek mi a következménye? Olyasmikkel jár ez, hogy ugye élből az önbizalmuk megcsapol, de nem, nagyon nehéz ilyen helyzetben külön választani azt az élményt, hogy ez most őket személyesen érinti el, vagy pedig a generációjuk egészét. Tehát, hogy arra kéne őket meggyőzni, hogy, hogy ez nem róluk szól, de ez még akkor is egy rossz élmény. És hát aztán bele kell írniuk majd az önéletrajzukba, hogy ők mit csináltak 2020 szeptembere és nem tudom, márciusa között, ami sosem egy jó jel, tehát egy megint csak a munkáltatók oldaláról pedig ez majd úgy fog kinézni, hogy nekik el kell tudni majd vonatkoztatni attól, hogy ja, hát igen, ők azok, akik a járvány idején kerestek munkát, de ez nem biztos, hogy a munkáltatók képesek lesznek majd mindig megtenni, tehát ők egy stigmával kezdik a pályákat, illetve tehát még ha stigmától el is vonatkoztatunk, tehát tegyük fel, hogy a munkáltatók okosak, tudatosak és erre figyelnek majd, de az még akkor is ott lesz, hogy ők ezt a 6 hónapot ezt nem munkával töltötték, nem nagyon tudtak tapasztalatokat szerezni, hanem otthon ültek, malmoztak, állást kerestek. Tehát az a tapasztalat, amit egyébként a munkapiac honorálni szokott magasabb méretben, az nekik kimarad. És ahogy mondtam, ez nem újdonság, tehát voltak már, ez lényegében minden válságban velünk van, és ennek megfelelően vannak is rá eszközök, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Az egyik eszköz az egyébként az Európai Uniótól jött, tehát az ifjúsági garanciának az intézménye, amiben lényegében Európai Uniós finanszírozással kötelezően kell minden tagországban garantálni azt, hogy valamilyen segítséget kapnak a munkanélkülivé váló fiatalok. Ez pont erről szól, tehát pont ennek a problémának a kezeléséről. Tehát ezek az eszközök megvannak, ez egy kérdés, hogy melyik országban milyen finanszírozással, és milyen minőségben működnek, tehát mennyire áldoz az adott kormányzat arra, hogy ezeket megtöltse tartalomban ezeket a programokat.
A kormányoknak Sarle szerint azért is érdeke kiemelten segíteni a munkanélküli fiatalokat, mert az előző válságból is jól látszott, hogy a magára hagyott, rossz anyagi helyzetben lévő és hosszú távú hátrányokkal küzdő fiatalok könnyen radikalizálódnak és lesznek különböző populista mozgalmak támogatói. Akikre még különösen súlyosan hat ez a járvány okozta válság, azok a vendéglátásban, turizmusban és ehhez kapcsolódó iparágakban dolgozók. Nem tudni ugyanis, hogy ezek a szektorok a járvány után mikor tudnak annyira talpra állni, hogy újra annyi embert tudjanak foglalkoztatni, mint a járvány előtt. Az Európai Unióban 2020 márciusában 13 millió embernek adott munkát a turizmus, akiknek a megélhetése gyakorlatilag megszűnt a járvány alatt. Nagy részüknek pedig lehet, hogy más munka után kell majd nézniük a járvány után.
Biztos, hogy lesznek olyan szakmák, ahol hosszabb ideig fog tartani, amik helyreáll a kereslet, és lehet, hogy nem is áll vissza arra a szintre, ahol korábban volt. Itt megint megjelenik ez a kiszámíthatatlanság probléma. Tehát nagyon nehéz látni azt, hogy azok az ágazatok, ahol teljesen szétesett a termelés, tehát mondjuk a fapados légitársaságok, ahol leállt hónapokon keresztül a működés, el kellett bocsátani a pilótákat, meg kellett szabadulni gépektől, amiket nem tudtak finanszírozni, elvesztették a reptéri jogosultságokat a cégek, mert leálltak a járatok. Tehát itt egy kínálati oldali probléma is előállt, tehát hogyha visszaállna a kereslet oda, ahol volt, akkor sem biztos, hogy azonnal ott lenne annak megfelelő kínálat, mert újra kell építeni a szolgáltatásnak, vagy a termelésnek a szerkezetét, a működését. És mondjuk a vendéglátásban vagy a turizmusban az is felmerül, hogy nem tudjuk, hogy hogyan alakítja át a szokásainkat a járvány, és meddig. Úgyhogy ezt nem lehet előre tudni, az valószínű, hogy azok, akik ezekben az ágazatokban elvesztették a munkájukat, azok a következő 2-3 évben hát sokkal kevesebben fognak tudni megélni ebből, tehát sokan lesznek, akiknek más területen kell munkát keresnie. Az, hogy ők milyen gyorsan találnak munkát és hol, tehát mondjuk egy 3 nyelven beszélő idegenvezetőnek mennyire kell lemondani arról, hogy a meglévő készségeit jól használó munkakörben talál munkát, és milyen fizetéssel, az nagyon múlik azon, hogy ő milyen segítséget kap az államtól. Kap-e mondjuk tanácsadást arra, hogy mi az a munkakör, ahol tudná használni a meglévő készségeit, és hogyha átképzésre van szüksége, akkor kap-e jó minőségű képzést, vagy ezt mind magának kell végig gondolnia, kitalálnia, megszerveznie.
Sarle Ágota szerint a döntő kérdés abban, hogy a járvány alatt az állásukat elvesztők mikor tudnak újra munkát találni, az, hogy az államok mennyire tudják támogatni a polgáraikat, hogy új képességeket és szakmákat szerezzenek.
Nagyon függ attól is, különösen a sebessége a dolognak, hogy azok a szolgáltatások, amik támogatják a gazdasági talpraállást, azok milyen minőségűek, mennyire jól célzottak, és mennyire gyorsan adagolja ezeket a kormányzat. Tehát például attól, hogy milyen időtartamban adják a munkanélküli járadékot, tehát 3 hónapra vagy 6 hónapra jár-e, attól, hogy aki munkanélküli lesz, az hozzáfér-e jó minőségű képzésekhez, ezek a képzések ezek mennyi ideig tartanak, tehát például, mondjak egy konkrét és talán jobban kézzel fogható példát, az ausztrál kormány az már most arra buzdítja munkanélkülivé váltakat, hogy használják azt az online szoftvert, ami felméri, hogy nekik milyen készségeik vannak, és megmondja nekik, hogy ezekkel a készségekkel mik azok a szakmák, amikre könnyen át tudják képezni magukat, úgyhogy nem kell nulláról indulniuk, tehát nem kell mindent újra tanulniuk, hanem elismerik ezeket a meglévő készségeket, és csak hozzá kell tanulni azt, ami hiányzik. Egy ilyen online szoftver és egy olyan képzési rendszer, ami megengedi ezt a rugalmasságot, tehát ahol modulokban lehet készségeket hozzátenni a meglévőkhöz, és nem egy csomagba kell mondjuk egy 3 éves képzést elvégezni, hogyha valaki, nem tudom, mondjuk szakápoló szeretne lenni. Ez hihetetlenül fel tudja gyorsítani az átképzésnek az időtartamát, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk az ausztrál gazdaság esetében, hogy aki munkanélküli lesz, az sokkal gyorsabban és kisebb erőfeszítés árán tud visszatérni a munkapiacra egy olyan szakmában, amihez megvannak a megfelelő készségek.
Ezek a képzőrendszerek Európa legtöbb országában már most is működnek, ahogy az ezeket támogató állami politikák is. Magyarország ebben nem áll annyira jól, de Charles szerint, ha lenne állami szándék, viszonylag hamar ki lehetne alakítani ennek a rendszerét.
Elvileg a világ fejlettebb gazdasági jobb helyzetben vannak, hogy a képzés kérdése vagy fontossága az már nem kötődik válságokhoz. Tehát legalább 20 éve működünk egy olyan világrendben, ahol akár van válság, akár nem, mindenképpen szükség van az átképzésre. Elvileg azokban az országokban, ahol ezt az igényt felismerték, ott már megvannak azok a képzési rendszerek, tehát maguk a képzőintézmények, a munkanélküliek számára azok a programok, amikben elérik ezeket a képzőintézményeket, illetve azok a pénzügyi ösztönzők, amik megoldják azt, hogy a munkáltatók és a munkanélküliek, vagy akár az alkalmazottak, tehát a megfelelő ösztönzéssel is indítsanak képzéseket, meg vegyenek részt ilyen képzésekben. Hát Magyarországon ez nem állítanám, hogy ezzel jól állunk, tehát hiába tudjuk, évtizedek óta, hogy erre szükség van, sőt, Magyarországon lényegében a rendszerváltás óta napi renden van ez, mert a rendszerváltás maga is egy olyan strukturális válság volt, ami felvetette ezt az igényt, tehát hurcoljuk magunkkal ezt a szükségletet és igényt, és nem nagyon sikerült rá megfelelő választ adni ez ideig, de most kapott egy újabb kihívást, vagy egy újabb figyelmeztetést az ország arra, hogy ki kéne építeni azt a képzési rendszert, és azokat az ösztönzőket, amik akár a dolgozók számára, akiknek a saját munkahelyükön kellene munkakört váltani, vagy új készségeket tanulni, akár a munkanélküliek számára ott legyenek azok a képzések, amik az alkalmazkodást lehetővé teszik.
Fölteszem, hogy ez több idő, mint amennyi most a válság kezeléséhez adott, vagy kell, mármint az, hogy kiépüljön egy ilyen rendszer.
Nem feltétlenül. Olyan szempontból nem áll rosszul a Magyarország sem, hogy a képzőintézményeknek a piaca az viszonylag színes, és működik, tehát nem nulláról kéne indítani, és amit talán a legkevésbé kiépült, az az ösztönzőknek a rendszere, és ezeket pedig nem olyan rettenetesen sok idő felépíteni, sőt, még az is megvan, hogy azok az adatgyűjtési rendszerek, amik kellenek ahhoz, hogy jó ösztönzőket kiépítsük, azok is megvannak. Ugye a képzések olyan szempontból könnyebben működtethetők jól, vagy hatékonyan, hogy itt elég jól lehet mérni azt, hogy egy képzés az jól volt-e, vagy nem. Azzal tudjuk mérni, hogy megnézzük, hogy aki képzésbe került, az x hónapon belül el tudott-e helyezkedni, és a szakmájában, tehát a olyan tanult szakmájában helyezkedett el, és milyen fizetéssel. Egyébként ezt föl is állították ezt a rendszert, tehát ha jól tudom, szeptembertől elkezdték gyűjteni a képzőktől azokat az egyéni szintű adatokat, amik ezt lehetővé teszik, tehát mondjuk fél év múlva már meg lehet nézni, hogy van eredmény, tehát elkezdték ezt az adatkapcsolást, és megvannak a mérések, akkor erre már elég könnyen föl lehet húzni azokat az ösztönzőket, amik aztán szépen visszacsatolásokkal elérik, hogy jók legyenek a képzések, tehát mondjuk azt lehet csinálni, hogy azt lehet mondani a képzőknek, hogy ha ők államilag dotált képzést nyújtanak, vagy az adott résztvevőnek nyújtanak támogatást, mondjuk az állam fizeti ki a munkanélkülinek a képzés, munkanélküli helyek a képzési díjat, akkor a díjnak csak a 70%-át fizetik ki előre, és a 30%-át akkor kapja meg a képző, hogyha az illető résztvevő az elhelyezkedett.
A mostani válság alatt viszont ennél forradalmi ötletek is felmerültek arra, hogy hogyan kellene a járvány gazdasági és munkaerőpiaci hatásait kezelni. Egyre népszerűbb például a feltétel nélküli alapjövedelem gondolata, vagyis hogy az állam minden polgárának adhatna havonta valamekkora összeget mindenféle megkötés nélkül, ezzel kiváltva egyéb szociális hozzájárulásokat. Sőt, az ENSZ érvelése szerint egy ilyen alapjövedelem ideiglenes bevezetésével a járvány terjedését is lassítani lehetne, főleg a szegényebb országokban, mert akkor a leginkább rászorulóknak sem kellene mindenképpen dolgozni járniuk. A világ több országában, például Kenyában, Finnországban és Skóciában is kísérleteztek az elmúlt években egy ilyen rendszer bevezetésével, a koronavírus járvány alatt pedig 500 jobb és baloldali brit képviselő is aláírta azt a javaslatot, hogy angol városokban is indítsanak ilyen kísérleti programokat. Charles szerint viszont ebben a járványban egy kicsit mással lenne érdemes próbálkozni.
Igen, tehát hogy előjött újra ez a napjövedelem gondolata. Én nem gondolom, hogy ez most indokolt, mert azt gondolom, hogy ennek a válságnak a természet az inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy ilyen jellegű sokkok egyre gyakoribbak lesznek, és inkább afele mutat, hogy a változékonyságra, a változékonyság növekedésére kéne felkészülnünk, és azt gondolom, hogy az alapjövedelem az erre nem jó válasz. Tehát sokkal inkább arra lenne szükség, hogy az alkalmazkodásban segítsük a munkavállalókat és egyébként a munkáltatókat is, mint arra, hogy egy olyan biztonságot teremtsünk, ami ezeket például a tanulásra, az átképzésre való ösztönzést azt még inkább csökkenti. Tehát persze lehetővé teszi, lehet azt mondani, hogy ha kapok alapjövedelmet, akkor van időm képezni magamat. Kérdés, hogy mi fog el engem ösztönözni, hogyha tudom, hogy holnap is kapok alapjövedelmet, meg holnap után is. Tehát, hogyha kivesszük a rendszerből a munkára való ösztönzést, akkor a képzésre való ösztönzés is csak az önkiteljesítésből fog eredni, ami szép dolog, de nem biztos, hogy elegendő. Tehát, hogy elég erős ösztönzőt ad arra, hogy tanuljunk. Tehát én nem gondolom, hogy az alapjövedelem egy jó megoldás lenne, amire nagy szükség lenne, az inkább egy minimum jövedelem, és egy olyan garancia, annak a kombinálása, hogy ha én elvesztettem a munkámat, vagy látszik, hogy a munkaköröm az át fog alakulni, és képezni kell magamat, akkor kapjak erre garantáltan segítséget az államtól. Tehát egyrészt jó minőségű képzést, másrészt valamilyen jövedelempótlást a képzés idejére. Másrészt, hogyha elvesztettem a munkámat, akkor biztos lehessek abban, hogy valamilyen egy darabig milyen munkanélküli járadékot, másrészt meg ha az már kifutott, akkor pedig egy minimum jövedelmet kapjak, tehát nem alap, hanem minimum jövedelmet, ahol ugye a lényeges különbség az összegben van, és abban, hogy a minimum jövedelem az jellemzően nem feltétel nélküli, tehát hogy egy olyan feltétellel kell ezt kapjam, hogy nem hagyom magamban munkakeresést, és hajlandó vagyok magamat átképezni. Én azt gondolom, hogy egy változó gazdaságra ez jobban felkészít, illetve azt is gondolom, hogy talán boldogabb is lehet az a világ, vagy az a társadalom, ahol nem azt mondjuk az embereknek, hogy itt az alapjövedelem, maradjatok otthon, hanem azt mondjuk, hogy szükség van rátok, szükség van a munkátokra, csak nézzük meg, hogy mi az, ami, mit tudsz tanulni, és mire tudod átképezni magadat ahhoz képest, amit eddig tanultál.
Az előző adásunkban is most is sokat emlegettük, hogy a járvány egyik legnagyobb gazdasági vesztese a turizmus és a vendéglátás lehet. Sorozatunk következő epizódjában viszont részletesebben megnézzük, visszatérnek-e a selfie-botos tömegek Európa belvárosaiba, és ha igen, mikor, hogyan élhetnek túl az éttermek, és járhatunk-e majd nagy fesztiválokra a járvány utáni években.